A mindennapi környezetvédelem rovat vendége Pilter Zoltán, a zöld sarok vendége, azt is mondhatnám, Pilter Zoltán. Most már nem GE, hanem most már Tungsram, ugye? Majd a munkakörét azt tegye meg, hogy közérthetően elmondja, mert erről beszélgettünk már egy pár percet. Tudom, hogy szabályozás, meg sok minden tartozik önhöz, vagy foglalkozik ezekkel a témákkal, de több mint 20 éve, ugye?
Igen, köszönöm a meghívást. Valóban nem túl régóta, durván egy hónapja ismét a nagymúltú Tungsram dolgozója lettem, 20 év amerikai múlti szolgálat után, és ugyanazt csinálom, mint amit a korábbi munkakörömben, a gyártott termékek jogszabályi hátterét kell feltérképezni, ismerni és biztosítani, hogy amelyik országban ezt a terméket eladjuk, ott minden jogszabályi környezetnek megfeleljen. És hát ez egy elég összetett feladat, azt kell, hogy mondjam, hiszen nagyon sokrétű szabályozás létezik ma a különböző termékekre, így a világítás technikára is.
A Lighting Europe, ugye jól mondom, annak is a tagja, ez egy ilyen nemzetközi szervezet, és világítás technikával foglalkoznak nyilván. És ennek van egy 2030-ig szóló tervezet, aminek egyik alapja az a körforgásos gazdaság, és azt mondta, hogy ez nagyon fontos, és akár beszélgethetünk erről, fölfűzhetjük az izgalmas témákat, vagy beszélgetés részeket erre a vonalra. Miért olyan nagyon fontos most a körforgásos gazdaság a világítás technika szempontjából?
Igen, a kérdés elejére visszatérve, tehát a Lighting Europe, az a világítás technikai gyártók és szövetségek szövetsége, úgy tetszik, ez egy vegyes szervezet, kimondottan arra alapul, hogy a születőben lévő jogszabályok kidolgozásában az Európai Bizottságot vagy más európai hatóságokat segítse, támogassa, szakmai tudást vigyen a beszélgetésbe. És ezen beszélgetés során természetesen a körforgásos gazdálkodás is, mint egy ma nagyon népszerű téma napirenden van. Ez a 2030-ig terjedő úgymond úti terv, ez nem a szövetségnek az elképzelés alapvetően, hanem az Európai Bizottság adott ki egy ilyen úti tervet, amihez mi, mint szakmai szervezet igyekszünk
muníciót szállítani.
Muníciót, így van, tehát mi szállítjuk hozzá az ötleteket, tanácsokat, illetve különböző tanulmányokat folytatunk azért, hogy megértsük jobban, hogy egy lehetséges, várható szabályozásnak milyen következményei lehetnek. Nem csak a gyártóra, nyilván minden kéz maga felé hajlik valamennyire, tehát a gyártók igyekeznek a saját érdekeiket is szem előtt tartani.
A kereskedők, a felhasználók, kereskedők, a fogyasztók.
Az összes résztvevő, igen. Így van. És a körforgásos gazdálkodással kapcsolatban azt nagyon fontos látni, hogy ma egy lineáris gazdálkodásban élünk. Tehát történelme meg úgy alakult, hogy valakik előállítják a nyersanyagot, kibányásszuk, megszerezzük, és ebből a nyersanyagból előállítunk egy készterméket, ez a késztermék elosztókon keresztül, kereskedőkön keresztül a végfelhasználóhoz kerül, majd a felhasználás végén, amikor hulladék lesz belőle, akkor ma ugye a jogszabályi előírásoknak megfelelően valamilyen hulladékgazdálkodási szervezet ezt összegyűjti, vagy nem.
Jó esetben összegyűjti,
nagy százalékban
gyűjti
össze. Így van, több-kevesebb sikerrel ezt újrahasznosítja, és hát a nyersanyagok egy része másodlagos nyersanyagként visszakerülhet a gyártókhoz, különböző gyártókhoz, és abból új termék keletkezik. A körforgásos gazdálkodásnak számos különböző aspektusa van, amiben ma is benne élünk. Tehát ezek nem teljesen újak, inkább csak egy keretet, egy új struktúrát próbál az Európai Bizottság ehhez kidolgozni, hogy ezek a különböző elemek egymással hatékonyabban együtt működjenek, és hát nyilván vannak új elképzelések is, amiket ehhez hozzá lehetne tenni.
Én a fémnél értem, műanyagnál értem, tehát ezek vannak szem előtt, ezek a problémák vannak, akár hulladékgazdálkodási szemből, papír, bármi más, csomagolóanyagok, én értem. Azt nem gondoltam volna, hogy a világítás technikánál, ami most ugye a ledesítés fele megy, és erről sokat beszélget itt szakemberekkel az elmúlt sorozatokban, években. Szóval nem gondoltam, hogy a világítás technika, és most a rendező elv, az úti tervet, igazából az itinert, az a körforgásos gazdálkodás kell, hogy megadja. De mégis jogos, mert itt a visszagyűjtésről, újrafelhasználásról, hasznosításról már sok szó esett, tehát itt azért komoly tételekről van szó, nagyon komoly logisztikáról van szó, és hát nem mellékesen, itt azért veszélyes anyagokról is szó van.
Így van, pontosan. Tehát amikor azt mondtam, hogy számos aspektusa van, akkor tulajdonképpen a fülétől a farkáig kell nézni az egész történetet. Tehát onnantól, hogy egy nyersanyag kibányászásra kerül, hogy az hogy kerül be az Európai Unióba, itt már azonnal jönnek a szabályozások, például a REACH, ugye ez a vegyi anyagok adminisztrációja, értékelése és regisztrációja európai szabályozás, ami egy nagyon hosszú listát ad azokról a vegyi anyagokról, amiket bizonyos mennyiség határok felett regisztrálni kell, és ez szigorú feltételei vannak, hogy ezt milyen módon lehet behozni, felhasználni. És a továbbiakban az, hogy egy adott késztermékben milyen anyagok kerülhetnek be, ugye a veszélyes anyagokat, ugye az ROHS jogszabály korlátozza. Azért korlátozza, mert ugye nem lehet mindent automatikusan azonnal megtiltani, hiszen akkor lennének olyan alkalmazások, amik nem létezhetnének enélkül. Tehát gondolok itt például a higanyra. A világítás technikában is ugye az úgymond energiatakarékos fényforrások, amik a ledeket megelőzték, most úgy tűnik egy korszak hamarosan lezárul, de azért ezekben még, ha nagyon kevés is, de még mindig van egy minimális mennyiségű higany, ami ezeket a termékeket veszélyes termékekké teszi, és sokkal fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy ezek a termékek az életútjuk során hol érnek véget, és hogy kerülnek ártalmatlanításra, ne kerüljenek be a környezetbe, ne szennyezzék a vizeket, a földeket. Tehát itt számos olyan feladata van különböző résztvevőknek, és itt hangsúlyozom, ez nem a gyártóknak, az egyedüli reszortja, terhe, hanem ez eloszlik. És igazából a körforgásos gazdálkodásnak a lényege az az, hogy több résztvevőssé tenni ezt a folyamatot. Tehát egy lineáris, egy adott pillanatban egy résztvevőre háruló terheket jobban elosszuk.
Igen, az energiák összeadódnak, a terhek elosztódnak,
így van,
elosztásra így kerülnek, van, és az energiák meg összeadódnak.
Ha röviden össze akarnám foglalni a körforgásos gazdálkodás lényegét, akkor arról van szó, hogy ideális esetben az élettartam végén ne keletkezzen hulladék. Hulladék alatt azt a részét értem a terméknek, részben vagy egészében, amit nem lehet újrahasznosítani, nem lehet visszafordítani, nem lehet új terméket előállítani belőle semmilyen módon. Tehát praktikusan elégetik. Ezen vita van, hogy éppenséggel az elégetéssel keletkező energia az visszaforgatásnak számít-e, vagy egy lerakás, egy hulladék lerakóban érjen véget. Itt az a cél, hogy egy késztermék, amikor újonnan a piacra kerül, akkor az minél tovább a felhasználási fázisban maradjon. Tehát vagy azért, mert eleve úgy tervezték meg, és itt az uniónak az egyik ilyen törekvése, hogy legyen egy minimális garantált élettartama a termékeknek, amit a gyártóknak meg kell tartani.
És az élettartam után pedig újrahasznosuljon.
Az élettartam során újrahasznosuljon, hogy az élettartam során ugye számos olyan lehetőség van, javítás.
Újra töltés, bármilyen más, igen.
Így van, tehát részeiben meg lehessen újítani a terméket, ezzel meghosszabbítva az alapterméknek az élettartamát cserealkatrészekkel. Ugye ma egy tendencia az, hogy minél olcsóbb legyen egy termék, jó sok műanyagot belenyomnak, lezárják egy életre, és ha valami elromlik, az egészet kell dobni.
Cuzánmen kell kidobni.
Így van, egy az életből hozott példa.
Egy autófényszóró.
Vagy egy kollégámnak a személyes példáját tudom itt felhozni. Egy nagyon dizájnos, szép fürdőszobai tükrös szekrény, ami LED világítással készült. 10 éves élettartamra adták el, és gyakorlatilag egy fél éven belül meghibásodott bent a LED fényforrás, és nem cserélhető, nem javítható, tehát az egész szekrényt, a LED fényforrás benne gyakorlatilag 1%-a az értékének, és az egészet el lehet dobni.
Ez nem megy afelé, amiről beszélt eddig, tehát...
Igen, de pont ez a lényeg, hogy most egy ilyen tendencia, ezt kellene most megfogni, megváltoztatni, mert most még időben vagyunk.
Tehát én ezért mondtam az autófényszóró, tehát régen ott volt az a H7-es izzó, ugye?
H7-es,
kicseréltem rendben, most meg azt mondja a barátom, hogy ha van egy komoly autód, és az kap előle egy puffot, az a két fényszóró, azt megint, ha kiég, vagy már nem működik a fényforrás, a ledes fényforrás, akkor azt lehet kidobni, és az akár milliós nagyságrend lehet. Tehát ez hihetetlenül. Az önök területén ez a dolog valóban, mintha elszaladni látszana, úgyhogy nagyon komoly tennivalók van. Értem ezt a körforgásos gazdálkodást, és a magam eszközével támogattam mindenképpen. Van még egy pár percünk, ha hadd használjam ki, mert ön azért 2 évtizedet lehúzott, ugye a G-nél, most a Tungstramnál. Ez nekünk azt gondolom magyar fogyasztóknak, magyaroknak ez egy jó érzés, hogy egy ilyen cég visszatér. 4000 ember, ugye erről beszélgettünk. Ez egy nagyon komoly tudás, nagyon komoly érték. Jó, hogy itt van, és jó, hogy ezt most Tungstramnak hívják. Ez jól tudunk kötődni ez a névhez. Én inkább arról kérdezném, hogy ön hogy látja ennek a területnek a jövőjét, amit mi fogyasztók, mit fogunk itt megélni? Mert ugye azt értük meg, hogy jöttek az izzók, a jó kis izzóink, amiket az előbb beszéltük, Fogtam kiégett, kicsavartam, rendben van, nem volt egy összeg. Ugye most meg tanulnunk kell, és most elkapom, mert olvastam valahol, volt egy kedve, egy bejegyzése, hogy ugye nem vagyok ilyen bejegyzéskutató, de ezt most önre készültem, hogy láttam, hogy azt szereti azt a bejegyzést, hogy fontosnak tartja, hogy mi az a fényforrás, mi az a lumen, tehát egy erről beszéljünk, hogy ez... És mi most ezt tanuljuk, emberek. Hát ott állunk a polcoknál, és nézzük, hogy én is amúgy ott álltam, és három telefonos segítséget kellett kérnem a nappali lámpához, hogy most az a lumen az mennyi, és hívtam Nagy János barátomat, a világítástechnikai társaságot, hogy melyiket vegyem meg. Szóval merre fele megyünk? Azt látom, hogy minden a LED-ről szól, de ön egyébként mit prognosztizál?
Történelmileg, ahogy ön is mondta, izolámpából indult a történet. 100 éves múltra tekint vissza. Egyébként kívülről nézve az izolámpa korán sem annyira egyszerű berendezés, mint aminek látszik. De hát eljárt felette az idő, sajnos be kell látni, hogy hatékonyságban és hát a kor kihívásainak nem tud megfelelni. Ezért a
meg
gyártók,
a marketing, meg a divat, marketing, meg sok
van,
mindent.
Így van. És hát úgy alakult, hogy ugye az energiatakarékos fényforrások egy rövid időre be tudtak törni a piacra, és hát minden gyártó ebbe az irányba mozdult, de nem számítottak arra, hogy a LED ilyen robbanásszerűen fog elterjedni, és gyakorlatilag ma már minden gyártó kizárólag a LED-es fejlesztéseit folytatja, és újabb dizájnokat és lehetőségeket keres. A hatalmas különbség az, hogy a múltban az izzólámpa, és még azt lehet mondani, az energiatakarékos fényforrások is egy aránylag egyszerű szabályozottsági rendszerben működtek, léteztek nemzetközi szabványok, amik megmondták, hogy kérem szépen az izzólámpa az lehet 25 wattos, 40 wattos, 60 wattos, 100 wattos, meg néhány watt a fölött, és mindenki ilyet gyártott. Nem volt értelme más gyártani, mert mindenki ez alapján ismerte fel. Ha valaki elment a boltba, akkor tudta, hogy mit keres. Ahogy ön is mondta.
A foglalat volt különböző, vagy van. A formája volt.
Igen. Így van. És aztán kezdett bonyolódni a rendszer az energiatakarékos fényforrásokkal, ugye már eleve ott, hogy higany van benne, aztán ugye, hogy egy fluoreszens kisülés és elven működő fényforrás az teljesen más elven működik, tehát hogy mennyi időt kapcsol be, mennyi időt nyeri a fényét, milyen a szín visszaadása, tehát a környezetemet hogy látom ebben a fényben. És a ledeknél ugye ezek a problémák merültek fel a kezdeti időben. Tulajdonképpen a gyártók olyan elképesztő méretű erőforrásokat mozgósítottak annak érdekében, hogy ezeket a korlátokat leküzdjék.
Tehát, mint hogyha 6 milliárd fehér pólóval beterítettem volna a világot, így és van. Aztán rájöttem arra, hogy hopp, vannak itt színek is. Ez most szinte szó szerint a ledekre is így igaz.
Így van.
Tehát
így
most
van.
Már mindenféle színben, színhőmérsékletben, ugye a színhőmérséklet is kell, mindent tudnak most már
mindent
hozni.
Tudnak. Ugyanakkor ennek a hátulütője, hogy a szabványosítás, ami gyakorlatilag az egésznek ad egy keretet,
az utána szalad.
Hátteret, az gyakorlatilag igen, tehát a lovak a szekér mögött kocognak valahol, jócskán lemaradva, és hát ugye, ami egyrészt az előnye, hogy egy olyan szabadsági foka van a gyártóknak, semmi nem korlátozza őket, a fantáziájukat a dizájnba, a megoldásokba, gyakorlatilag a teljes vertikumban bármit elképzelhető. Ugyanakkor ez a hátránya is, mert sokkal nehezebb szabályozni, hiszen...
Mit követelsz?
Mit hát követeljünk igen. meg? Igen. Így van. És mostanára előállt egy olyan helyzet, és ez gyakorlatilag az iparág egyik kulcskérdése, azt kell mondjam. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Lighting Europe-nak mik a hosszú távú céljai, akkor egy paradigmaváltás az, ami most porondon van. Paradigmaváltás abban az értelemben, hogy eljutottunk egy olyan szintre, a szabályozásokat jogszabályi hátteret tekintve, hogy túlszabályozott. Fölösleges 100 olyan paramétert előírni, amiből jó, hogyha 10-et be lehet olyan szinten tartani és tartatni. Tehát a hatóságok sincsenek felkészülve arra, hogy ezeket ellenőrizzék. Tehát vannak olyan gyártók, értem magunkat is ide sorolom, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy egy jogszabálynak 100%-osan megfeleljenek.
Ezt akartam mondani, ez a tungsztamnak is egy nagy kérdése, hát vagy a G-nek is nagy kérdése bizony. Volt, hogy ezt a ránk ömlő, irdatlan mennyiségű fényforrást, azt szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk, mert vannak gyártók, ugye klasszikus európai gyártók, és ezzel küzdenek most nagyon sok helyen a világon, ahogy én tudom, ugye még a németek is, meg sok, hogy ezt ők lehet, hogy szabály szerint focizunk, de hogyha jönnek a grundról a sárcsot, azok levernek minket, meg elgáncsolnak. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés lehet az iparágnak, hogy lehet-e ezt a szabályozást mindenkire, a piac minden szereplőre rá szabni és kényszeríteni.
Hát mi tapasztaltunk azt, hogy ez ma nem működik. hatékonyan. Nagy erőfeszítéseket tesz alapvetően az Európai Unió, és hát a nemzeti hatóságok is nyilván igyekeznek erre felkészülni. Azt mondhatom, hogy elsősorban ma a biztonságtechnikai feltételeknek az ellenőrzése és a biztosítása az, ami az első számú prioritást élvezi. Nyilván
csak ne senki meg nem zavar,
hogy milyen a fény, hogyha egyébként ráz. Tehát igen, ugye, tudjuk karácsony előtt mekkora kampány van, mindig így van. De a paradigma váltás az gyakorlatilag leegyszerűsítve arról szól, hogy sokkal kevesebb szabályozott paraméter legyen, de az jó kézben tartható, ellenőrizhető, így van, és az valóban az alkalmazás, a fény minőség vonatkozásában a felhasználó számára fontos legyen. Hiába írunk rá 50 paramétert, ahogyan is mondta, a termék csomagolására vagy a termékre, hogyha annak a 90%-át csak a gyártó érti. Igen.
Jó, komoly edukációs folyamatban vagyunk benne, ezek szerint a világítástechnika ügyében is. Pilter Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.